7. A patinás székházat sudárfák ölelték körbe. Ágaik csupaszon várták a rügyfakadást. A széles kaputár van nyitva, az udvarból lépcsősor vezet a főbejárathoz. A fordulóban többen is várakoztak. A troli megállótól közeledő sokadalom hosszan elnyúló sor rászakadozott. Mindannyian körültekintően haladtak. A tágas udvarba elsőnek egy anyuka kanyarodott be, kéz a kézben alsó tagozatos kisfiával. A lépcső előtt megállt, mondott valamit a gyermeknek, és óvatosan indultak felfelé. Befutott néhány fiatal is. Szépek voltak, majd kicsattantak az élettől. Hevesen magyaráztak egymásnak, vitatkoztak valamin. A leszakadókat könnyedén előzte egy hámba fogott kutyával robogó ifjú hölgy. A négy lábú szinte derékszögben kanyarodott be a tágas udvarba, alig hagyott helyet gazdájának. A lépcsősor előtt megtorpant, hogy jelezze az akadályt. Néhányan kifelé tartottak. Hangos könyvek kazettái zörögtek hátizsákjukban. Csatlakoztak a kőpárkány belső szélén várakozókhoz, és együtt indultak tovább. Szinte egyszerre érkezett egy koros férfi és három kisiskolás. A nevulók látszólag önállóan közlekedtek, de a mozgástréner száz szemmel figyelt rájuk. Sokadszorra gyakorolták az útvonalat az iskolától idáig, mégsem volt kár érte. Az idős ember csak lassacskán jutott előrébb, az ő korában a biztonságos közlekedésnek már nem volt alternatívája. A mozgástréner megállította az évődve ügyességi versenybe kezdő csemetéket, hogy a bácsi nyugodtan beérhessen. Egy középkorú hölgy egyedül lépett ki az épületből. Óvatosan, a kezdők bizonytalanságával indult a közeli megállóhoz. Lépésről lépésre jutott csak le a lépcső aljába, ahol lelki erőt gyűjtött a továbbinduláshoz. Mielőtt rászánta volna magát, végig gondolta az útvonalat. Enyhén balra tartott, hogy a fű és a szilárd burkolatú járda között kifeszített láncsor vezesse a nagy kapu felé. Amikor óráknak tűnő percek múltán elérte, nagyot sóhajtott, és zsebkendőjével megtörölte gyöngyöző homlokát. Az utcán balra fordult, hogy jobbról hallja az autókat. A kőkerítés mellett taraszolva valamennyivel könnyebb dolga volt, mégsem nyújtotta meg a lépést, a törekvés rögös útja volt ilyen gyötrelmes. Kis mellékutca torkollott a főútvonalba. A nő megálltott, ahol elfogyott a járda, és arcáról újra csorogni kezdett a kínsós verítéke. Megpróbált a járda szegélyre merőlegesen helyezkedni, hogy egyenesen kelhessen át az úttesten. Saját, jól felfogott érdekében viszonylag lendületesen lódult neki. Még a fele utat sem tehette meg még, amikor valaki a park felől megpróbált átrohanni a főútvonalon az innenső járdára, de elszámította magát. Vészjóslóan felcsikordultak egy autó kerekei, és hosszú fekete csík maradt utánuk. Nem csak a szabálytalanul közlekedő húzta be a nyakát, hanem a biztonságos átkeléssel bajlódó nő is a mellékutca közepén. A váratlan zajtól összezavarodott, és kiesett a fejéből, merre is kell mennie. Szerencséjére nem a főútvonal felé indult, hanem befelé az utcáskába, ahol éppen egy autó közeledett. A sofőr kiszállt, visszakísérte a bolyongót a sarokig, és beállította a helyes irányba. Igencsak sanyarú lelki állapotban érte el a megállót. Megérkezett a troli, és egy készséges utas fölsegítette rá. Fél óra múlva nálad leszek, hallotta a telefonból Géza. A szokott irányból érkezel? Kérdezte rövid gondolkodás után. Persze, de miért kérdezed? Érdeklődött Edith. Nem fontos, csak úgy nem tudok sokáig maradni épp, hogy csak beugrom hozzád. Nem baj, annak is nagyon fogok örülni. Ne is húzzuk az időt. Bepattanok a kocsiba és indulok is. Géza sem volt rest. Meleg holmit kapott magára, csizmába bújt. A kora délutáni szunyókálásból álmosan ébredő kóbor nem értette, miért a szokatlan kapkodás. Ilyenkor nem szoktak sétálni. De ha már így van, meghegyezte a fülét, és időnként oda pislantott lázasan készülődő gazdájára. A váratlan találkozó éppen kapóra jön, örvendett Géza. Itt az ideje, hogy leszüreteljem gyakorló utcai botorkálásaim eredményét. Elsietek a főútvonalig, azt a pár utcányit ennyi idő alatt meg kell tudnom tenni. Mennyire el fog ámulni Edith? Kóbor már az ajtó előtt tácsorgott. Fordult a kulcs, hűs levegő áramlott az előszobába. A kutya úgy inalt az udvarba, mintha hűszék volna. Géza a vihar törte ággal indult utána. Jóval maga biztosabban jutott le a teraszról, mint pár hete. A kapuig betéve ismerte a járást. Már egy méterről megérezte a bejárót. Az utcai közlekedés sokkal bonyolultabb feladat volt. Jobbra fordult, arra indult el a kutya is. Segédeszközével ütögette a kerítést, és precízen számolta a lépéseit. Bár nem látott, de így is tudta, hogy az utca melyik részén jár már csak 15, és megérkezem a szomszéd kapujához. A lába közelében ott somfordált a kutya. Orrával egyfolytában a fűszálak között olvasott, de fél szemét le nem vette volna gazdájáról. A bot vége fémnek csapódott, pedig még kettő híja volt a 15-nek. Gyorsabban haladok a szokásosnál, vont mérleget. Ezúttal nem feledkezett el a lelépőről. Igyekeznie kellett, mert a hatásos meglepetéshez az kellett, hogy a sarkon várja Editet. Az első kereszt utcánál, a járda végében kóbor keresztbe fordult előtte, hogy figyelmeztesse. Remek teremtés vagy, kiskutyám, dicsérte meg. Beállította magát a lelépéshez. A négy lábú társ ösztönösen igazodott hozzá, és Géza első mozdulatára kilépett a kutya is. Körme jól hallhatóan kopogott az aszfalton. Ezzel sokat segített a férfinak. A következő járda szakaszt is ismerte, mivel gyakorló útjai ennek a végéig szokott menni, de utána a főútvonali következő részről csak látókorából voltak emlékei. Komoly feladat volt a második kereszt utcáig eljutni. A burkolatot több helyütt is felpúposították, megrepesztették a vastag gyökerek, máshol pedig aszfaltbuborékok nehezítették a csoszogó ember útját. Egy darabig morgolódott, de felhagyott vele, hogy a magasztos célra összpontosíthasson. A járda végén jó szokásához híven ott várta a kutya. Ezzel is meglennénk, pajtikám, dünnyögte az újabb elismerést. Autó továbbra sem érkezett sem erről. Na most ugrik a majom a vízbe, nagy levegőt vett, és lelépett. Szíve egyre hevesebben kalapált. A nagy igyekezettől csizmája horrával enyhén belerúgott a túloldali járda szegélybe. A fene hegye meg, bosszankodott. Jobbra lendítette botját, amíg el nem érte vele a kerítést. A kutya most már nem csalinkázott el mellőle, úgy követte őt láb mellett, mintha porrázon vezette volna ismeretlen terep elkél a segítség. A járdára mostantól jobban kellett figyelnie Gézának, és ez lelassította. Ahogy alább hagyott benne a feszültség, és újra tudott figyelni a környezet hangjaira. Még a lélegzete is elakadt, amikor a főútvonal felől személyautó kanyarodott be, de a motorzaja nem tűnt ismerősnek, így hát fellélegezhetett. Akaratlanul is újra sietni kezdett. Meggondolatlanul kapkodta a lábát, alig hagyott időt a korrigálásra. Érezte, sőt tudta is, hogy ez nem helyes, de a besvágy hajtotta, űzte. Meglepni Editet, csak ez járt a fejében. Már egészen közel járt a főútvonalhoz, jól hallotta a járműveket. Szóval csak fog sikerülni, örült, és olyan tempóban ment, mintha látna. Teljesen leizzadt, mire a sarokra ért. Ott állt boldogan, a kutya pedig leült mellé, és a lábszárának dőlt. Együtt várták az autót. Nem kellett sokáig szobrozniuk, lassított, majd meg is állt egy autó, mire széles mosoly ült ki Géza arcára. Hát ti meg mit kerestek itt? Kérdezte a meglepett Edit. Áh, semmi, csak sétáltunk egyet, felelte vigyorogva. Bekanyarodom a mellékutcába, és ott leállok, ígérte a nő. Mire Edit a kocsiból kiszállt, odaért a két jó madár is. Ez aztán az igazi meglepetés, és Géza úgy érezte, ez a dicséret mindennél többet ér. Mit tagadjam, nem volt könnyű összehozni. Gondolom, de látom is rajtad. Legfőképpen a kabátodon, hogy-hogy. A jobb oldalat csupa kőmorzsalék, a másikat pedig néhány kéreg darabka és némi kozdíszíti. Észre sem vettem a nagy sietségben, a nő megpróbálta kézzel leporolni a piszkot, de nem sok sikerrel. Hazaérve majd alaposan letisztítom, most nem bajlódom tovább vele, nyugodott bele a helyzetbe. Ezt pedig fogd meg, neked hoztam. Mi az? Nyújtotta a kezét Géza. Na, vajon mi lehet? Adta hát. Csak nem egy fehér volt. Teli találat, viszont kérem érte a fütyköst, és már ki is kapta a férfi kezéből. Adjő, búcsúzott el hirtelen, visszaült az autóba, és már indított is. A ház előtt várlak titeket, így hát a meglepetés kettős lett. Géza hanyat homlok száguldva, de azért az autó sebességének csekély töredékével iparkodott hazafelé, Edit pedig a kapuban állt, és onnan kapta lencse végre. Csodálta vakmerőségéért, de féltette is. Nem tudta eldönteni, visszafogja, vagy bátorítsa. Az élet nagy rendező, majd ő eldönti, zárta le gondolatban. A lóhalálában érkező férfi kabátja most már mindkét oldalán egyformán volt koszos. Szervusz, Fekete Péter, fogadta Edit. Péter vagy netán Géza, esetleg személyesen maga a kéményseprő, nem tudni. Melyiket szeretnéd magadnak? Lihegte kajánul a férfi. Nem is sejted még, hogy milyen hamar megtudod majd. Gyere, menjünk be a házba, szívesen mennék, de nem fér az időmbe, csak gyorsan elmondok pár dolgot. Legelőször azt, hogy le a kalappal előtted, amíg itt kissé eszelősen vágtáztál, végig figyeltelek, és egy tucat fotót is készítettem rólad. Most pedig amiért jöttem, ma délután a kíváncsiság elcsalt a vakok szövetségébe. Figyeltem a jövésmenést az utcán, de szétnéztem odabent is. Maradandó élmény volt, ahelyett, hogy lebecsülnénk ezeket az embereket, példaképül kellene állítanunk őket. Nem vitatom, köztük is akadhat ilyen, olyan, meg amolyan is, de most nem erről van szó. Bár szóban logikusnak tűnik, de én csak ott a székházban döbbentem rá, mit is jelent igazándiból, hogy az élet kihívásainak nem látva kell megfelelniük. tanulni, közlekedni, dolgozni, háztartást vezetni, gyermeket nevelni, igény szerint kikapcsolódni, a számítástechnikával lépést tartani, és még sorolhatnám, de minek? Ezek egy látónak is becsületére válnak, ők meg ilyen óriási hátránnyal kényszerülnek erre. Tudom, hogy segítségre óhatatlanul szükségük van, de kérdem én, kik nem szorul mások segítségére? Alig ha akadt közöttünk ilyen. A fogyatékos kifejezés is amolyan alábecsülő és pusztán azért, mert jól látható a bajotok. Hát akkor vajon mik vagyunk mi többiek? Van-e tökéletes ember a Földön? Mert, ha nincs, mindannyian fogyatékosok vagyunk, és ezzel értelmét veszti ez a szó. Mennyivel helyesebb lenne mindent a nevén nevezni? Gézát mélyen meghatotta ez a kifakadás. Könnyen azonosult Edil gondolataival, de azt is sejtette, nem mindenki képes a teljes önállóságra úgy, hogy nem lát. Hogy kik igen, azt már tudta. Jártál már a szövetségben? Még nem. Lenne kedved oda velem eljönni? Igen, előtte azonban nem ártana némi fazonalakítás. Mi a véleményed róla? Hajvágásra és borotválkozásra gondolsz? Igen, rendben van, akkor mindketten pattanjatok be az autóba, de még várj egy kicsit, mert előbb egy plédet terítek a hátsó ülésre a kutya alá. Hová megyünk? Fodrászhoz, egy órán belül vissza is értek. Edith hosszasan nézegette a megújult férfit. Nem is olyan rossz, állapította meg magában. Na most már tényleg megyek, mondta hangosan, hogy az indulás előtt feltett kérdésedet megválaszoljam, én az újjáformált Gézára szavazok. Izzadó tenyérrel fogta meg a kilincset. Közel egy éve járt itt utoljára, igaz, akkoriban a hátsó ajtót használta. Meglepetésnek szánta a találkozót. Hogyan érinti őt a múlt felelevenítése? Emlékeznek-e még rá a vendégek? Azt tudta, hogy a kollégák és Feri bácsi örülnek neki, ha csak az elmúlt hónapokban el nem idegenítette őket, de ezt nem tartotta valószínűnek. Jó érzésű emberek mind, nem véletlenül ragaszkodtak hozzá még akkor is, amikor mély apátiába zuhant. Nos, a válaszokért még néhány lépést meg kell tenni, és benyitott a vendéglőbe. Továbbra is előzékeny volt Edittel. Az ajtóban előre engedte, de odabent az illemtől eltérően a jobb oldalához csatlakozott. A balján kard nem lóg, a jobb kezében viszont ott a fehér volt. A vendéglőben most is sokan voltak. Az asztaltársaságok tompa moraja összeolvadt a hangfalakból kiszüremlő zenével. Az általad javasolt részben a két hátsó asztal szabad. Melyikhez menjünk, amelyik neked rokon szenvesebb a nőlágyam belekarolt, a puha szőnyeg elnyelte a cipők kopogását. Nem véletlenül volt népszerű a vendéglő, a konyhát oszcardíjas séf vitte. A vendégek belefeledkeztek az ízek harmóniájába, és szívesen maradtak vacsora után is, hogy egy pohár ital mellett beszélgessenek. Egy pincér sem látszott éppen, így észrevétlenül foglalhattak helyet a távolizukban. Na, milyen érzés újra itt? Kissé furcsa, mintha egy nyers gombóc lenne a gyomromban. Kíváncsi vagyok rá, hogy melyik kolléga jön és milyen képet vág, amikor meglát. Egyikük épp most jelent meg egy teletálcával, de a másik oldalra tart. Már oda is ért az asztalhoz. Egy kicsit maradt csendben, hát ha ráismerek a hangjára Gézának sikerült kiszűrnie néhány szómorzsát a zene, a zsivaj és az evőeszközök diszkrét kocogásának hangfoszlányai közül. Arca látványosan felderült. Nos, semmi kétség, hogy Józsi az, mit érdemes tudni róla, négyünk közül ő volt a legidősebb. Túl van már a 40-en, akkora stimmel, nős, két gyereke van, mindene a család. Ha teheti, szívesen megy velük kirándulni, de éppen az a legnagyobb baja, hogy alig van szabad ideje. Észre sem vették a közeledő pincért, csak amikor rájuk köszönt. Jó napot kívánok, Géza összerezzent a váratlan hangtól, és Edithet bosszantotta, hogy már megint figyelmetlen volt. Ő köszönt vissza gyorsabban. Jó napot kívánok, szeretnének vacsorázni? Igen, vette fel szerepét a férfi. A pincér két étlapot tette lébük, és megkérdezte, mit innának. Edith, 50%-os megylevet kérek, és hozzá szénsavas ásványvizet. Az úrnak mit hozhatok? Alkoholmentes sört kérek. Fél hideget. Azonnal hozom. És már fordult is. Majd a frászt hozta rám. Vallotta meg Géza. Kissé figyelmetlen voltam. Mentegetőzött a nő. Úgy vettem észre, mintha nem ismernétek egymást. Új fiú lehet. Bizonyára az én helyemre vette fel Feri bácsi. De inkább nézzünk rá az étlapra. Sokat nem változhatott, de azért olvast fel. Kérte. Miután kiválasztották, hogy mit tegyenek, a pincér már vissza is ért. A megylé és az ásványvíz a hölgynek, az alkoholmentes sör pedig az úrnak. Tessék, sikerült valamit választaniuk? Miután felvette a rendelést még megkérdezte, először vannak nálunk? Ahogy vesszük. Azért kérdezem, mert ebben a hónapban minden új vendégünk kap egy sors jegyet, és ha a szerencse mellé pártol, négy fős vacsorát nyerhet a cégtől. Micsoda újítással rukkolt elő Feri bácsi, ezek szerint ön jól ismeri a tulajdonost. Nem tévedek, hogy a hölgy most van itt először?
Igen, a sorsjegyet rövidesen a tulajdonos adja át.
Micsoda meglepetés lesz ez az öregnek, mondta kissé izgatottan Géza. Majd megnézem jól, és elmesélem, milyen arcot vágott.
Jó, joviális arcú, pedáns megjelenésű úriember lépett asztalukhoz. Csak Edith arcát láthatta, mivel Géza neki háttal ült.
Meleg hangon köszöntötte a vendégeket, aztán Gézára nézett, és, mintha elvesztette volna addigi magabiztosságát.
Kedves uram, feszengett, ön szinte tökéletes hasonmása egy volt kollégánknak.
Nagyon kedveltem őt, de sajnos egy tragédia után elveszítette életkedvét, és teljesen maga alá zuhant.
Amikor még nálunk dolgozott, valóságos tükörképe volt önnek.
Ne légy zavarban, Ferikém, én vagyok az, Géza, a nem jóját, ezt a meglepetést. Ámuldozott, amióta nem láttalak, teljesen kikupálódtál. Alig hiszek a szememnek, micsoda nem remélt változás.
Mindezt Edithnek köszönhetem,
szabadkozott.
Ugye, leülsz hozzánk,
örömest, amíg a vacsorát fel nem szolgálják.
Utána magatokra hagylak titeket, de még visszajövök.
Aztán a többiek is kíváncsiak lesznek rátok.
Rendben, a pincér érkezéséig Géza beszámolt az elmúlt hónapokról, Edith pedig csendben szemlélte egymásra találásukat.
Valamit megérzett erős kötődésükből. Ahogy eléjük került a leves, az öreg jó étvágyat kívánt, és átmenetileg elbúcsúzott.
Ugye, több volt a tiétek, mint munkakapcsolat.
Miután ide költöztünk, a szüleink gyakran elhoztak ide minket, gyerekeket.
Feri bácsi, na és persze Ilus néni is megszeretett minket,
engem is, de még inkább Benikőt, a húgomat.
A legtöbb szakmai gyakorlatot is itt töltöttem, és amint végeztem, tárt karokkal fogadott engem, a zöldfülű pályakezdőt.
A munka minden lépését töviről hegyire megismerhettem, így egyengette a jövőmet.
Ezek szerint a látásod elvesztése jóval mélyebben érintette, mintha csak egyszerű alkalmazottja lettél volna.
Ahogy meghallotta, azonnal a segítségemre sietett.
Mindent tudott az autóbalesetről, tehát tudta, hogy a barátnőmön kívül nem volt senkim.
Én azonban elutasítottam mindenkit, még őt is.
A második fogás illata is étvágygerjesztőnek bizonyult.
Engem nem zavarna, ha kanállal lennéd a pörköltet meg Nokedlit.
Úgy talán egyszerűbb, hájem valamikor még a kulturál tétkezést is meg kell tanulni.
Értett egyet Géza, mire Edith kért egy kanalat is a csupaszem felszolgálótól.
Gézát mardosta a szégyen.
Pörköltött kanállal lenni, mások szeme láttára pláne abban a vendéglőben, ahol évekig dolgozott.
De tudta már, mit tehet a szégyen ellen.
Mindent újra meg kell tanulnia, és ehhez nem hónapok, de évek kitartó, következetes munkája szükségeltetik.
Edith könnyedén falatozhatott volna, ha nem becsukott szemmel próbálja.
Kulturáltan enni a frissen sültett krumplival nem nagy kihívás, ha az ember látja, mi van a tányérjában, és van kése meg villája.
Amíg nagy a hús és sok a krumpli a tányéron, addig csukott szemmel is viszonylag könnyű falatra találni, bár a szelés után még ellenőrizendő talány marad, hogy melyik a szájba való méretű hús, az, amelyik a villán ül, vagy a másik, netán egyik sem.
Ahogy fogy az étek a tányérról, úgy kell egyre több türelem a fárasztó végjátékhoz.
Hol vagy, hús, hol vagy, krumpli, merre bújtatok,
szégyenkezve olykor bizony kinyitotta a szemét, különben akár záróráig is elcicázhatott volna a falatkákkal.
Valóban remek a konyha, ismerte el. Látszik, hogy elégedettek a vendégek, mintha csak otthon lennének.
Jól csinálja, Feri bácsi, örülök, hogy te is így látod, nekem igazi ünnep ez a nap.
Köszönöm, hogy eljöttél velem,
a nő gyengéden megszorította a kezét, inkább nekem van mit köszönnöm.
Hogy ízlett a vacsora, kedves Edith?
Lépett az asztalhoz Feri bácsi.
Épp most dicsértem a konyhád Gézának.
Gratulálok a vendéglőhöz is, látszik rajta a szakértelem.
Feri bácsi enyhe fejbiccentéssel köszönte meg az elismerést.
Ha nem tartjátok túl korainak, menjünk be a hátsó frontra, a többiek már nagyon szeretnének találkozni veletek.
Jóskán elszaladt az idő, mire kiléptek a friss levegőre.
Hazafelé csendben ültek az autóban.
A némaság olyan meghittnek tűnt.
Kiskerülővel értek a kapuhoz.
Edith megkerülte az autót.
Még egyszer szeretném megköszönni ezt a szép estét,
és arcon puszilta Gézát.
Nem hittem volna, Ferikém, hogy legközelebb itt a kórházban találkozunk.
Jaj, ne is mondd, de hát nem bújhatok ki a bőrömből.
Amikor hétfő reggel reszkető hangom felhívott Ilus néni, hogy éjszaka mentő vidd be a kardiológiára, beleborzongtam.
Azonnal telefonáltam Edithnek,
ő is nagyon agódott.
Mit mondanak az orvosok?
Súlyosnak mondják,
még nem tudni, hogy lesz-e műtét, de alig ha kerülöm el a kést.
Az viszont biztosra vehető, hogy teljesen nyugodt életmódot fognak javasolni.
Gondolhatod, hogy ez mit jelent?
Tehát már csak az a kérdés, hogy megharapd-e az ujjadat, vagy le?
Valahogy így, Feri bácsi felesége Edithel beszélgetett az ajtóban. Most találkoztak először, és rokonszenvesnek találták egymást. A vendéglőben mennyire tudnád tehermentesíteni Feri bácsit? Tudod, Editkém, nem ezzel van a baj. Az étterem jól megy. Stabil a személyzet, állandóak a vendégek. Az árubeszerzés, a könyvelés nem igazán gond. De az én Ferimet ez a munka élteti, ez ad értelmet napjainak. Hiába való tétlenségnek érezné, ha csak a fotelben ücsörögne, vagy a törzs vendégekkel beszélgetne. Bele is pusztulna a drágám hamarosan, értem, én is ilyesfajta munkamániás vagyok. Bólogatott Edit. Végzetes hiba lenne őt elzárni a munkától, de az eddigi tempót sem folytathatja. A köztes utat kéne meglelni mi hamarabb, a féle arany középutat. Egészen biztos vagyok benne, hogy találtok megoldást. Én is ebben reménykedem, Editkém, de ez alig ha a vendéglő lesz. Borzasztó beszélnem róla, de előbb-utóbb túl kell adnunk rajta. Ferinek nem mondták az orvosok, de nekem felvázolták, hogy mi várható, nem egy leányálom. Megrázkódtatások előtt állunk, és nagyon tartok tőle. Azt hiszem, Gézával most magatokra hagyunk titeket. Elbúcsúzom még Feri bácsitól is, aztán majd telefonon tartjuk a kapcsolatot. Köszönöm, hogy bejöttetek. Láttam az én Feri arcán, hogy mennyire megörült nektek. Még egyszer köszönöm, az autóban Edit beszámolt a hallottakról, és Géza döbbenten hallgatta a rossz híreket. Könnyen bele tudta magát élni az öreg kilátástalannak tűnő helyzetébe. Tudod, kezded bele, nem csak a megrázkódtatásról van szó, hanem arról is, hogy igazándiból nincs kire hagyniuk a vendéglőt. Se gyerek, se rokon, bármennyiért is adják el, a pénztől nem lesznek boldogabbak. Valamilyen könnyed, felemelő elfoglaltságot kéne találniuk maguknak. Különben ez nem élet, ezt a magam kárán megtanultam már. Az élet olyan, legalábbis szerintem, hogy aki akar tenni valamit a maga érdekében, vagy másokéban, annak előbb-utóbb sikerülni fog. A szerencse mindig tudja, hogy mikor, hol és mennyire van rá szükség. Úgy legyen, egyezett bele Géza.